Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, azokat is, akik online figyelik a Isten tiszteletünket. És a mai alkalommal, hogy a múltkor is ígértem a belső ember megújulása kapcsán a különböző szellemi növekedés és érettség egyes korszakait fogjuk végigvenni. Régóta beszélt már velem erről az Úr, illetve többször a szívemben volt, de valahogy nem volt még teljesen békesség bennem, de most az elmúlt időszakban megerősödött ez bennem, hogy kell róla beszélni, mert sok gyülekezeti problémának, sok gyülekezeti feszültségnek, munkaakadályának van abban szerepe, hogy sok lelkileg kiskorú, éretlen keresztény van, és fontos, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy hol is tartunk a lelki szellemi életben, mi az, ami változtatni kell, mi az, ahol növekedésre van szükségünk, és hogy nagyjából tudjuk magunkat behatárolni. Így a mai alkalommal a újszülött csecsemőkorról szeretnék beszélni, illetve ezt megelőzően majd az érettségről, hogy mit is tanítanak az apostolok, illetve maga az Úr Jézus, és aztán megnézzünk majd egy pár igazságot ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Alapigéül a Péter apostol első leveléből szeretnék néhány igét felolvasni a második részből, az első öt verset. Tehát Péter apostol első levele, második rész, első öt verse így szól. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járultatok, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istentől választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. A Péter apostol levele egy nagyon gyakorlati levél, és jó látni azt az apostol tanításából, hogy milyen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a gyülekezetekben, ahol ő presbiteri szolgálatot pályázott, ahol apostoli szolgálatot végzett, egy nagyon jól megalapozott gyülekezetek legyenek, és majd látni fogjuk a második, illetve a harmadik korszaknál, a kisgyermekkornál és a lelki kiskorúságnál, illetve az ifjú kornál, hogy milyen nagy szerepe van azoknak a szolgálati ajándékoknak, amelyeket Isten pontosan azért adott a Krisztus testébe, hogy a hívőket felkészítsék a szolgálatra, megerősítsék őket a Krisztus identitásban, hogy aktív szolgáló életet éljenek, és Péternél is ezt látjuk itt, hogy ugye újjászületett csecsemőkről beszél, olyan hívőkről, akik nem régen, egy-két-három hónapja, talán fél éve tértek meg, és az ő életükben is azt tartja kívánatosnak, hogy elérjék a növekedést, elérjék azt, hogy mint élő kövek beépüljenek Isten templomába, Isten népe közé, és ne csak, hogy beépüljenek, hanem éljenek azzal a szellemi kiváltsága, hogy ők papi szolgálatként Istennek végezhetnek szolgálatot, és ez tulajdonképpen az érettségnek is már az egyik kulcsa lesz, hogy hogyan tudunk növekedni a jellemben, hogyan tudunk növekedni az ismeretben, hogyan tudunk növekedni a szolgálatban. Ezek mind-mind fontos építőkövek lesznek. És sajnálatos és tragikus tény, hogy a keresztény közösségekben és egyházakban, különösen a II.-III. századtól beállt törések miatt, ezekre többször is utaltam már korábban, az egyik legnagyobb probléma pontosan az volt, hogy a szolgálati ajándékokat elkezdték a háttérbe szorítani, amelynek egy része ugye mozgó szolgálat volt, egy részük pedig ugye gyülekezeti szolgálat volt, és ezeket a kordába tartott szolgálati ajándékok használatának a hiánya vezetett oda, hogy elkezdett a kereszténység egyfajta kiskorúságba süllyedni, és ma is nagyon sok keresztény egyház, illetve keresztény teológia tanítja azt, hogy ma már nincsen apostoli szolgálat, ma már nincsen profétai szolgálat, ma már nincsen új szövetségi értelemben véve vett pásztori szolgálat, hanem mindenféle másnak elnevezik őket, és ennek pontosan az lesz a tragikus következménye, hogy rengeteg kiskorú van a gyülekezetben, és majd szeretnék példát mondani arra, hogy milyen az, amikor egy apostoli alapozású gyülekezet van, milyen az a gyülekezet, ahol apostoli tanítás van és profétai alapok épülnek fel. Erről szólt tulajdonképpen az efézusi levél. Tehát Péter apostolnál látjuk azt, hogy ő ezt tartotta kívánatosnak, és azért is írja a levelet, azért is buzdítja, bátorítja a címzetteit, ezeket a friss keresztényeket, hogy a tejen növekedve Isten igéjét felhasználva kezdjenek el szépen növekedni. A Kolossi 1.28-ban olvashatjuk Pál apostolnak egy nagyon fontos kijelentését, ami tulajdonképpen az ő szolgálatának az egyik célja volt, és ahogy mondtam, az apostoli tanításnak egyik rendkívül nagy szerepe van a hívők megalapozásában, és a hívők éretté válásának, az útjának a segítésében. Pál a következőt írja a Kolossé 1.28-ban. Őt hirdetjük, mármint Krisztust, intve minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban. Itt a tökéletes szónak az eredeti azt jelenti, hogy éretté tenni. Itt a Földön soha nem leszünk tökéletesek, ezt tudjuk, hogy tökéletesség nincsen. Itt a Biblia az érett értelemben használja, és Pál apostol szolgálatának az volt a célkitűzése, hogy amikor ő tanít, amikor int, amikor fed, buzdít, bátorít, bármilyen ajándékot végez és szolgál a Krisztus testében, akkor az embereknek az érettségét tartotta szem előtt. Nem az volt számára a fontos, hogy a gyülekezeti tagok kiskorúságban maradnak, hogy kihasználhatóak legyenek, hogy megvezethetőek legyenek, hogy élősködni lehessen rajtuk. Nem féltette a pozícióját, hogy még egy apostol felnő mellette, mint mondjuk például Timóteus. Látjuk ezeket a dolgokat, és Pálnak ez volt a szíve vágya. És egy normális gyülekezetben az ige hirdetők és a szolgálóknak is ez a szívük vágya és a célja, hogy a gyülekezeti tagok egyen-egyenként felnőjenek a Krisztusban az érett korra. Igaz? Ez a normális, és ez a kívánatos. És a probléma akkor szokott általában lenni, amikor a gyülekezetben ezeknek a feltételei nem adottak, de erről majd a csecsemőkornál szeretnék beszélni. Hát ez volt Pál apostolnak a szíve középpontjában, hogy a gyülekezeti tagok érettek, erősek, stabilak legyenek, és hogy ez minden emberre elérhetővé váljon a Krisztus testében. És azt is láthatjuk, ha megnézzük Jakab apostolnak az írását, megnézzük János apostolnak a levelét, akkor azt látjuk, hogy a hívőknek el kell jutni az érettségben, a megértésben, az Isten akaratának a megismerésében, el kell jutnunk az érettségben, a szeretetben, hogy megszabaduljunk a különböző félelmeinkben, éretnek kellene a jónak és a rossznak a megkülönböztetésében. Tehát számtalan olyan dolog van az érettséggel kapcsolatban, ezeket majd a felnőtt kornámmal egy picikét részletesebben is végig fogjuk venni, és Jakab még külön kitér arra, hogy amikor azt mondja, és erről is volt már ugye korábban szó a beszéd kapcsán, hogy aki a beszédben nem vékezik, az tökéletes ember, ott sem ugyanaz a szó szerepel ott is, hogy ez egy érett ember. Tehát egy hívő kereszténynek az egyik ilyen lakmusz papírja és mércéje a szellemi érettségnek a megmutatásában a beszéde. A beszéde annyi mindent el tud árulni egy kereszténynek, hogy éppen hol tart a hívő életben, mivel van tele a szíve, mi az, ami foglalkoztatja, mi van, ami az életének a középpontjában van, mi köti le az életét, mi foglalkoztatja őt, miről gondolkodik, miről álmodozik, hogyan beszél, mennyit beszél. Ezek mind-mind nagyon fontos mérőelemei lesznek majd a hívő ember érettségének. És azt is látjuk, hogy a növekedés kapcsán, hogy Jézus és az Isten királysága is mindig erre a növekedési pályára van beállva. Tehát nem a pusztulás, nem a romlás, nem a termodinamika második törvénye jellemzi az Isten királyságára. Azt olvashatjuk Jézusról is, hogy uralmának, növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján. Tehát Krisztusnak az uralma is egy folyamatosan növekvő uralom lesz. Nem egy ilyen hullámzó, egy ilyen változékony, hanem egy dinamikusan növekvő, egy erőteljes királyi uralom lesz. Ezért kell imádkoznom mi atyánkban azt, hogy jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod. Mert ha Isten királysága megvalósul, akkor Krisztus király uralmát hozzuk be, nem csak az életünkbe, hanem a természetes világban lévő életbe. És Jézus is az Isten királysága kapcsán számtalan példázatot mond, amelynek az egyik kulcseleme mindig a növekedés, a magától növekvő vetés. A magvető kimegy vetni a magot, és az emberi szívekbe veti. És az, hogy ez milyen talajba hullik, milyen gyümölcsöt terem, ennek már van személyes felelőssége is, és a növekedésnél is majd látni fogjuk, hogy alapvetően három pillérből áll a növekedésnek a felelőssége, lesz egy személyes felelősség, hogy én hogyan állok a növekedéshez, én mennyire igénylem, mennyire vágyok rá, mennyire vagyok nyitott arra, hogy Isten akár nehézségeken keresztül is, és amikor erről kicsikét utaltam, hogy sokszor egy ilyen korszakváltásban egyfajta krízis, egyfajta nehézségen át fog bennünket Isten vezetni, hogy egy újabb területtel növelje az életünket, egy újabb prioritást helyezzen az életünkbe. Ugyanakkor van szerepe és felelőssége magának Isten népének, Isten közösségének, ahol a hívő ember felnő, mert nem mindegy, hogy milyen közegben van, nem mindegy, hogy milyen az a szellemi család, az a szellemi légkör, amely gyülekezetben van, megvan-e minden és adott ahhoz, hogy megfelelő táplálékot, megfelelő minőségű táplálékot kapjon egy hívő ember, kap-e lehetőséget a szolgálatra, lehetősége van a kapcsolatok kialakítására, számtalan ilyen területe van, és a harmadik szintén nagyon fontos dolog, ez pedig Istennek a munkája, amiről pedig tudjuk azt, hogy az írás is mondja, nem Pál és Apollós öntözött és plátládó növekedést kiadja, az Isten adja. Ez a legfontosabb. És Istennek az a terv és az az akarata, hogy felnőjünk és egy érett kor eljussunk. Ha még a hitben atyaságig nem is, de a legkívánatosabb mérték a Biblia szerint, hogy azt a fajta érettséget tudjuk elérni, amelyben egy érett, stabil szolgálók leszünk, és egy gyülekezetben minél több érett keresztény van, egy gyülekezetben minél több stabil, terhelhető keresztény van, az a gyülekezet annál erőteljesebb, annál nagyobb a kisugárzása, és az ilyen apostoli típusú gyülekezetekről olvashatjuk a Bibliában, hogy Isten napról napra növelte a gyülekezet létszámát üdvözlőkkel, ezt később ugye olvashatjuk majd a kis-ázsiai gyülekezetekkel kapcsolatban is. Nézzünk néhány tévhitet a növekedéssel kapcsolatban, mert azt látom, hogy sokan talán kicsikét nem jól gondolkodnak erről a dologról. Az első és legfontosabb, amiről korábban a pásztorunk Sanyi is beszélt, hogy a lelki érettségnek és növekedésnek nincs köze az Isten iránti szeretethez. Isten akkor is szeret téged, ha lelkileg csecsemő vagy, akkor is szeret, ha kiskorúságban ragadtál vele, akkor is, ha érett keresztény vagy. Jézus az övéit mindvégig szerette. Veszekedésükkel, vitatkozásukkal, hatalommániájukkal, árulásukkal, egy csomó minden zűrrel, bajjal, Jézus mindvégig szerette az övéit. Isten nem fog téged jobban vagy kevésbé szeretni, hogy a hívő életednek éppen melyik pontján vagy. Ez egy hazugság. A sátán azért akarja veled elhitetni ezt a dolgot, hogyha te még lelkileg esetleg kiskorú vagy, megragadtál egy szinten, vagy éppen most születtél újjá, Istennek a szeretete Krisztusban ugyanúgy a tied, mint aki már 20-30-40 éve Krisztusé. Ugyanúgy szeret Isten téged. Nyilván a bűneiddel, a rossz viselkedés meg ilyenek, ezen dolgozni fog majd az Úr, de a közted és a köztelévő szeretet kapcsolaton semmi nem tud változtatni. Mi szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől? Semmi. Sem halál, sem mélység, sem eljövendők, sem jelenvalók, fel lehetne sorolni, láthatók, nem láthatók, bármit mondhatunk, ettől a szeretettől semmi nem tud elválasztani. Még az se, hogy esetleg totyisok vagyunk, vagy ilyen kis cumizunk Krisztusban, ez sem változtatja meg azt a tényt, hogy Isten szeret bennünket. Függetlenül attól, hogy milyen lelki érettségi szakban vagyunk. A második ilyen, hogy a növekedésnek nincs köze a fizikális életkorodhoz. Független attól, hogy hány éves vagy, a növekedési pályád onnan kezdődik, hogy megtérsz és újjászületsz. Akár 10 éves vagy, 15, 20, 30, 45, vagy akár a 70-es, 80-as éveire taposod, akkor is a lelki növekedésed onnan elindul, és független attól, hogy előtte milyen életet éltél, ez a növekedési pálya számodra is nyitva van. Az idősebb kor nem jelenti azt, hogy nagyon sok mindent elvesztegettél, szoktam mondani idősebb korban megtért embereknek, hogy Isten kárpótolni akar téged azokért az esztendőkért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, Isten tud kárpótolni. És még ezekből a 70-80 éves megtért emberekből is tud egy Kálebet meg egy Józsuét csinálni. Ez az Isten munkája. Ez nem függ attól, hogy hány évesen térsz meg. Nyilván az a kívánatos és az az áldásos, ha valaki minél fiatalabban tér meg, minél fiatalabban adja át a szívét Krisztusnak, hiszen ekkor még a szellemi része az még kevésbé van megterhelve, kevésbé van beszennyezve, kevés olyan bűn jellemző, amely később ott lesz majd súlyként és nehezékként az életében, amiket a sátán vádlásként vagy visszaesésként fel tud majd használni ellene. Tehát minél frissebben, minél fiatalabb korban tér meg valaki, nyilván az a legkívánatosabb, és látjuk ezt Timóteusnál is, hogy ő már az anyatejjel szívta magába Istennek az igéjét, Istennek a beszédét, valószínűleg a 70-es fordítást használta, de ez majd egy másik kérdés lesz, majd akkor boncolgatjuk. És csak erre egy nagyon egyszerű példa. Emlékeztek rá, amikor Pál apostol az első missziótra elmegyen, valószínűleg 47-49 között megyen a galáciai gyülekezetekbe, Kis-Ázsiába, amikor Antiókiából kirendelik. Ez egy nagy részt pogányok lakta vidék, ugye a Galata, illetve a Gal törzseknek a letelepedése után vagyunk, rengeteg báványimádással, babonával, vannak itt görög lakosok, vannak itt szírek is, vannak rómaiak is, elég ilyen vegyes társaság, és azt olvashatjuk, és ugye természetesen zsidó lakosság is van valamelyest a nagyobb városokban, és azt olvassuk, hogy Pál apostolnak volt egy közel másfél-két éves missziótja, és azt olvassuk, hogy amikor ezek a friss keresztények megtértek, ezek úgymond vadi új keresztények voltak, tehát akkor találkoztak először az evangéliummal, így jönnek létre az első gyülekezetek, Lisztra, Ikónum, Derbé, Pamfília, Antiókia, lehetne sorolni őket. Azt olvassuk, hogy a Pál apostol érkezik visszafele ezen az első misszió úton, hogy visszatérjen Antiókiába, ahonnan kirendelték őt. Azt olvashatjuk az igébe, hogy a tanítványokat, tehát ezek már egyéves hívőként minimum tanítványok voltak, ezek közül a hívők közül Pál apostol véneket választott. Gondoljatok bele, maximum két éves hívők, és azt olvashatjuk, hogy Pál ezek közül már véneket kézrátétellel kirendelt, és a gyülekezet vezetésével megbízott. És hogy milyen jól működött ez a dolog, láthatjuk, hogy 50-nek a telén ugye megtörténik a első messiási Sanhedrinnek a gyűlése Jeruzsálemben, az Apcsel 15-ben olvashatjuk, és akkor a 16. részben Pál apostol megyen Szilásszal a második misszió útra, és körbejárja ezeket a gyülekezeteket, megnézze a hívők, hogy vannak, mert ugye korábban írt egy levelet a galatáknak, mert a zsidó tévtanítók a törvényeskedéssel megjelentek, akkor azt látjuk, hogy például Derbében már Timóteus a vezetőség kirendeli mellé szolgálatra, és apostoli tanítvány lesz, majd később a levelekből kitűnik, hogy apostoli szolgálatra kap elhívást, és a vének kézrátételével megkapja a szükséges kegyelmi ajándékokat. Tehát az apostoli alapozású gyülekezetekben, az apostoli korban nagyon jól működött az, hogy mivel egészséges tanítást kaptak, egészséges gyülekezeti légkör volt, egészséges gyülekezeti szolgálatok voltak, exponenciálisan gyorsabban tudtak növekedni a hívők, gyorsabban tudtak egy érettségre eljutni, holott nekünk ez a másfél-két év, ez olyan felfoghatatlannak tűnik, de az ige világosan tanítja, hogy ezek már érett keresztények voltak. Miért? Mert ez a másfél-két év alatt mindent beletettek, amit bele lehetett. Krisztus volt az első, Krisztus volt a prioritás, és ismerték a szellemi törvényszerűségeket, amit most ma nagyon sok keresztény nem ismer. Mert az a probléma, hogy nem tudja, hogy működnek a szellemnek a dolgai, és sok keresztény pszichikai, meg testi, lelki kiskorúságban van, mert nem ismer a szellemi törvényszerűségeket. Pál apostolék ezzel kezdték a tanítást. A tesszalonikai hívőknél pár hónapot van, komplett utolsó időkről szóló tanítást ad nekik, amellett, hogy még lelkileg erősíti is őket, meg támogatja, és felnöveli őket a hitben, Istennek a kegyelme. És most összevetjük azt, hogy most egyes gyülekezetekben miért van olyan kevés, úgymond érett keresztény, miért van kevés szolgáló a gyülekezetben, miért van annyi problémája a pásztoroknak és a vezetőknek, hogy mindenkit babusgassanak, meg tutuljgassanak, mert nem tudnak önálló érett keresztény életet élni, az pontosan azért van, mert vagy az alapokkal volt probléma, vagy pedig az építkezéssel. És ezt kell felszámolni egy gyülekezetben, ezért küzdött Pál apostol, ezért szolgált, ezért imádkozott és ezért harcolt. Jó. Tehát ez nem életkornak a kérdése. A következő, a lelki érettség, a szellemi érettség és növekedés nem függ a tudástól. Több száz olyan teológus tudnék mondani, akiknek 2-3 DR-jük van, meg prof, meg HB, meg nem is tudom milyen ilyen másfél oldalas leírás van a nevük mögött, és nem csak, hogy lelkileg kiskorúak, még újjá sincsenek születve. Semmi köze ahhoz, hogy mennyire ismered a Szentírást, ahhoz, hogy mennyire vagy lelkileg érett. Fontos és hasznos a Szentírás ismeret, ezzel semmi probléma nincsen, de a lelki érettséged nem attól függ, hogy a fejedben mennyi van, hanem a szívedben mit értettél meg. Ez a nagy különbség. Nézzétek meg, ott van Pál apostol. Az egyik legszenzációsabb példa. A legmagasabban képzett rabbi, körülbelül mai szinten 5 diplomának megfelelő végzettsége van, kirendeli őt a Sanhedrin, hogy kapja el a keresztényeket Damaszkuszban, Krisztus megállítja őt, megtér, bemerítkezik, és utána azt olvassuk, hogy bemegy Damaszkusba a zsinagógába, és mit csinál? Vetekedik a zsidókkal. Miért? Mert volt egy hatalmas ismerete, és az alatt a 3 nap alatt, amíg ott a sötétségben van, kapott egy nagy adag megértést az ismeretből, de ugyanakkor utána azt látjuk, hogy elmegy Jeruzsálembe, ott se jó, és aztán 9 évre visszamegy a szülőhelyére, ahol született ugye Tarzuszba, és 9-10 évig Pál apostolról semmit nem tudunk, míg előkerül Antiókiába. Megvolt a tudás, de az érettség nem volt meg. És Isten abban a 9-10 évben, plusz még ugye az arábiai 3 éves teológiai csendesség, ez Pál apostolt, ez a 9-10 év felkészítette arra, hogy életének a következő 14 évében a legmagasabb rendű szolgálatot hajtsa végre. Mert nem volt még érett jellemben, gondolkodásban, sok mindenben, megvolt a nagy tudás, később ugye használja is, de ez már párosult mellé egyfajta megértéssel is, illetve lelki-szellemi növekedéssel. És ugye Antiókiában is úgy kezdve a szolgálatot, hogy Barnabás veszi maga mellé, a vígasztalásnak a fia, vagy a profétálásnak a fia, és Pál, és ő vezeti be tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatokba, illetve majd később az apostoli szolgálatba. Tehát, ha esetleg nagy tudással rendelkezel, akkor ez nem jelenti azt, hogy lelkileg biztos, hogy érett vagy, meg nagykorú vagy, de az sem igaz, hogyha minimális biblia ismerettel rendelkezel, vagy nem olyan nagy még a biblia ismereted, hogy esetleg ne lehetnél lelkileg már valamilyen szinten érettebb, mert lehet, hogy csak 30-40 ige verset tudsz, de azt meg is éled. És a jellemedben ez kiformálódik, a jellemedben ez látszódik. És a növekedésnek mindig az a célja, erről majd valószínűleg az utolsó előtti szaknál fogok beszélni, hogy Krisztus ábrázolódjon ki bennünk, a beszédünkben, a gondolkodásmódunkban, a viselkedésünkben, a megértéseinkben, a Isten szívének a megértésében, és Isten mindig ezen dolgozik. És ezért fontos az igét nem csak olvasni, nem csak bemagolni, ez is fontos dolog, hanem fontos, hogy ez a fajta megértés a szívünkbe menjen be, a szellemünkbe menjen be. Erről beszél itt tulajdonképpen Péter is, hogy vágyakozni kell ezt a lelki tejet, vágyakozni kell Istennek a beszédére, Isten igéjére, és mielőtt valaki félreérteni, ez nem csak a hitben csecsemőkre vagy kiskorúakra vonatkozik, hanem a Bibliának a teje, az egyszerű táplálék, az evangéliumok, az mindenkorra minden hívőnek szólnak. Az evangélium az Istennek az ereje, Istennek a hatalma, ami képes még a megfáradt szíveket is megújítani. Aztán a lelki növekedésnek semmi köze az aktivitáshoz, de vannak ilyen duracelnyúszik keresztények, azt hiszik, hogy ha naponta 28 órát szolgálnak az Úrnak, akkor ők nagyon-nagyon érett keresztények lesznek. Semmi köze nincsen hozzá. Valamikor egy pohár víz is elég, hogy a jutalom meglegyen. Nem kell mindig pörögni és forogni, mert akkor nem elégsz, hanem kiégsz az Úrért. Előbb-utóbb bele fogsz fáradni. Tehát a szolgálatodnak a mennyisége nem biztos, hogy egyenes arányosságban van a lelki érettségeddel. Sőt, amikor már lelkileg érettebbé válsz, akkor meg tudod szűrni azt, hogy most melyik az a szolgálat, amit tényleg nekem kell elvégezni, és nem azért végzem el, mert más mondjuk lusta volt, hanem azt a testvért meg kell inteni, hogy végezz el azt a dolgot, amit elvállalt, csak nem akarja megcsinálni. Ez is a szellem érettségnek egyfajta része. És szintén nem a lelki növekedés összefüggésben van a mai sikerteológia, hogy akkor vagy lelkileg érett, akkor vagy lelkileg úgymond nagykorú, hogyha téged Isten mindenféle áldással, mindenféle anyagi javakkal, mindenféle egészséggel és mindenféle vadonatúj dologgal, amit kijön a gyárból, már meg is kapod, ezzel rendelkezel. Ilyen nincsen. Semmi köze nincs. Nézzétek meg Pál apostolt. Még egy köpenyért is úgy ért levet, hogy azt a kis köpenyt küldjétek már utána, mert csak fázok itt éjszaka egy kicsit. Szegénységben, nélkülözésben, de a legnagyobb apostol volt. És nem attól függött, hogy éppen, ahogy korábban utaltam rá, Antiókiába a luxustyakja ott ringjon a tengeren, hanem az embereket Krisztushoz vezesse. És az embereket Krisztusban érett keresztényekké tegye. Ez volt Pálnak a szíve vágya, ez volt a látása, ez volt az elhívása. És végül a növekedés nem egy lineáris dolog. Tehát sokan azt hiszik, hogy a hívő ember megtér, akkor Isten meggurítja, aztán hadd menjen, majd lesz belőle valami, és akkor előbb-utóbb majd bukdácsobra majd szépen fel fog növekedni. Nem. A hívő embernek a növekedése sokszor tele van hullámvölgyekkel, nehézségekkel. Ahogy mondtam, sokszor vannak hitharcok, hitkrízisek, próbák, próbatételek, nehézségek, amelyek bizony néha megpróbálják az embert, és úgy érezzük, hogy Isten nem szeret bennünket, hogy mondtam, az állomásoknál szoktak ilyenkor a hívők megijedni, hogyha most Isten valamit el akar bennem végezni, az biztos, hogy nagyon rossz lesz nekem, akkor Isten most engem nagyon akar ütni, hogy Isten nem ezt akarja, csak azt akarja, hogy ne úgy gondolkozzál, mint tegnap. Ne úgy beszéljél, mint tegnap, ne úgy érezzél, mint tegnap, hanem mindig egy picit érettebb legyél, ahogy a gyermeknél is azért nem várjuk el, hogy mit tudom én, 2 hónaposan a sarokcsiszolót használja, hanem esetleg örülünk már annak is, hogyha a játékot úgy éppen meg tudja fogni a kezével. Tehát a növekedés az nem egy lineáris dolog a keresztény életben, hanem bizony vannak hullámvölgyek, nehézségek, vannak visszaesések, lehetnek olyan időszakok, amikor egy olyan törés jön be az életünkben, amit nem tudunk feldolgozni vagy kezelni. Esetleg a múltból visszajönnek olyan dolgok, amikkel foglalkozni kell, és ezek gyakorlatilag lekötik az erőnket, az energiánkat. De ezért jó a Krisztus teste, ezért jó a gyülekezeti közösség, ahol kérhetünk segítséget, kérhetünk imatámogatást. Nem szégyen azt mondani, hogy testvérek, megfáradtam, problémám van, most fél évig nem szolgálok. Egy normális gyülekezetben ez teljesen természetes dolog, mert lehetőséget adunk arra, hogy az illető rendezze az életét, rendezze a dolgait, és utána szépen visszaálljon a növekedési pályára. Nem pedig leírni, hogy na, ebből se lesz már semmi. Ilyen nincsen. Isten királyságában kutyából is lesz szalonna. Ez nem probléma. Van két paradoxon a növekedéssel kapcsolatban. A fizikális és a szellemi növekedés kicsikét ellentétes egymással. Ugyanis mikor a gyermeket ugye fizikálisan nevelik, általában a szülők normál esetben a gyermeket ugye önállóságra nevelik. Arra nevelik, hogy szépen tanuljon meg enni, inni, ülni, ide menni, oda menni, játszani, ez meg az. És a végén majd normál esetben leválni a szülőről, hogy önállóan tudja ilyen az életét. Na, a szellemi életben ez pont fordítva van. A szellemi életben hasonlóan kezdődik a dolog, hogy a újszülött csecsemőknek vannak, ugye, akik segítik ebben a lelki érettségnek az első időszakában, segítik és támogatják, de pontosan azért teszik ezt, hogy ne leszakadjon, hanem Istentől függővé váljon. Tehát ne elválasztódjon Istentől, mint a gyermek a szülőtől, mikor elér egyfajta érettkort, hanem minél inkább függő viszonyba és függő kapcsolatba kerüljünk az Istentől. Ez az egyik paradoxona a keresztény növekedésnek. A másik pedig az, hogy úgy tudok szellemben növekedni, úgy tudok a szellemi érettségre eljutni, ha én a magam szemében, illetve a természetemben kisebb leszek, mint a bennem lévő Krisztus. Ezt úgy lehet a legjobb egyszerűbben megfogalmazni, hogy Bemerítő János is mondja róla, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alábszállni. Minél több van belőled a Krisztusból, és kevesebb belőled, annál érettebb vagy. Minél inkább engeded Krisztust az életedben kibontakozni, minél inkább meglátszódik benned, és kiformálódik a Krisztus, annál érettebb vagy. És azt is látni kell itt a paradoxonok, illetve az ellentétek kapcsán, hogy nem egyforma, az esély szó itt nem jó, nem egyforma háttérrel indulunk. Gondoljatok bele, hogy mennyivel másabb lelki pályát kezdhet meg az, aki mondjuk egy szeretetteljes, biblikus hívő családban nő fel, gyakorlatilag az ilyen nagyon durva dolgoktól mentesen egy kis üvegbúrába tulajdonképpen, és így adja át az életét Krisztusnak, mikor rájön neki is meg kell térnie. Kevesebb olyan dolog van az életében, amit rendezni kell, vagy ami később problémát okozhat, mint annak, aki mondjuk esetleg a drogozásból tér meg, a prostitúcióból tér meg, 2-3 válás után tér meg, amikor meg van terhelve az élete. És ezért is nagyszerű dolog, hogy a gyülekezetben is van szellemi tanácsadás, törődés ezekkel a testvérekkel, hogy minél hamarabb tudjanak szabadulni ezektől a békjóktól, kötelékektől, mert az evangélium erre is szolgál, erre is jó, hogy az embernek a szívét, szellemét felszabadítsa, a múlt bűneitől megtisztítsa, ezektől a lerakódott dolgoktól teljesen kipucolja az életét. És ahogy mondtam, a esély viszont, hogy a hit pályáját győztesen futsák meg, az onnantól kezdve, hogy valaki megtér és újjászületik, teljes mértékben egyforma eséllyel adatik. Isten ugyanúgy szereti, hogy mondtam, ezt a bűnöst is, meg azt a bűnöst is. Amint gyermekévé válik valaki, mindegy honnan jön, kifia, borja, hány baptista felmenővel, lemenővel rendelkezik, teljesen mindegy egyébként. A lényeg az, hogy Isten ugyanúgy szereti, ugyanúgy munkálkodik az életében, és a növekedést az ő életében is akarja. Több ilyen zűrről olvastam, ilyen egyháztörténeti dolgokba, hogy amikor egy gyülekezetben így nagyon nagy konfliktusok voltak, akkor egymás fejéhez vágták a hívő szülők gyermekei, meg az ilyen nagyon nem hívő háttérből érkezők bűneit egymáshoz. Nem kellene ennek így lennie. Amit Isten a tenger mélyébe dobott, ott halászni tilos, ott horgászati tilalom van, azzal nem kell törődni. A fontos az, hogy növekedjünk fel a Krisztusban. Visszaesés és megrekedés. Erről csak néhány dolgot szeretnék mondani. És majd az egyes szakaszoknál látni fogjuk, hogy a növekedés hogyan és milyen módon következhet be egy hívő embernek az életében. De alapvetően, ami igazából meghatározza a növekedésünket, illetve a növekedésünknek a kulcsa lesz szinte minden területen, az egyik maga a hűség, Nyilván most nem a kommunista szlogenre gondolok, hogy hűség a néphez és hűség a párthoz, hanem itt hűség az Úrhoz, Krisztushoz, illetve a megtanult igazságoknak a beépítése az életünkbe, hűség ahhoz a gyülekezethez, amelyben a lelki táplálékot kapjuk, hűség ahhoz a közösséghez, amelyben a testvéri kapcsolatokat meg tudjuk élni. Ez fontos egyébként a mai korban, amikor nagyon sok ilyen állhatatlan keresztény van, majd látjuk a kiskorúságnál, hogy mindenféle tanítás ide-oda csapja őket, hogy gyülekezetbe se kell járni, Bibliát se kell olvasni, imádkozni se kell, stb. A lelki kiskorúakat ezeket elég jól megszokták cincálni és dobálni. Tehát fontos a hűség, akkor fontos, hogy legyen egyfajta vágyakozás bennünk mindig a növekedés iránt. Ez mindig egy intőjel lehet, amikor nincs ott a szívedbe egy vágy, hogy Uram, többet akarok belőled. Többet akarok esetleg a szolgálatból, többet akarok a megismerésedből, többet akarok abból, hogy megértsek valamit még a te igédből. Én megmondom őszintén, olyan fél egy éve jutottam arra a pontra, hogy plafonizálódtam. Úgy érzem, hogy valamit csinálni kell, mert nem nagyon tudok tovább lépni. Most látok már valami fényt az alagút végén, egyfajta iskolát lehet, hogy megint el fogok majd kezdeni egy teológiai képzést, mert amire eddig eljutottam, az úgy érzem, hogy karcsú volt, tehát még van hova növekedni és fejlődni, de nyugodt vagyok, mert ez a vágy bennem van, hogy növekedni, tanulni, ismeretet szerezni, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán a következő, légy hajlandó tanulni másoktól, ez is nagyon fontos dolog, hogy a bizonyságtételek, vagy egymással való beszélgetés által, az igenhirdetések által legyünk nyitottak arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Lehet, hogy Isten egy két napja megtért személy bizonyságtételen keresztül fog hozzád szólni. És ha nem vagy büszke és felfoglalkodott, hogy pont ő beszél, akkor még az a csoda is megtörténik, hogy Isten szól hozzád. És ezen keresztül is meg fogja érinteni a szívedet. És légy mindig őszinte. Spurgeon azt mondta, az őszintesség a legjobb politika a keresztényeknek. Hogy légy mindig őszinte, Isten előtt is. Nem kell megjátszani magad, ne legyél képmutató, ne legyél farizeus. Ha ezek megvannak és gyarapodnak, plusz még ugye az engedelmesség, akkor azt lehet látni, hogyha bukdácsolva is, nem is lineárisan, de Isten elkezdi vinni az életünket. Ezek közé is inkább a vágyat szeretném kiemelni, hogy ha nincs bennünk ott az éhség, nincs ott bennünk a vágy, hogy még jobban növekedjünk, ha megelégszünk azzal, amire eljutottunk, és ráadásul abban a helyzetben, amire eljutottunk, még nyomorgunk is, meg szenvedünk is, meg már nekünk se jó, a környezetünknek se jó, akkor bizony probléma van. Néhány dolgot a visszaesésről és a megrekedésről. Kicsit utaltam már rá, de alapvetően a hívő embernek, hogy telik az élete a megtérésétől kezdve, normális esetben ilyen bibliai szokások és hagyományok beépülnek az életébe, ami teljesen jó és rendben van, viszont nem szabad, hogy csak ezek szabályozzák és határozzák meg az életét. A Szentlélek rendkívül rugalmas, a Szentlélek rendkívül kreatív, olyan dolgokra is indíthat, olyan dolgokra is készíthet, ami úgymond a napi rutinodban nincs benne, vagy nem fér bele. Akár két megállóval hamarabb leszállni, mert éppen valakinek bizonyságot kell tenni. Csak egy nagyon egyszerű példa. Tehát mindig probléma az, amikor valaki elkezd ezeket a szokásokat, hagyományokat, rutinokat beépíteni az életébe, és ebből nem hajlandó változtatni, nem hajlandó eltérni. Elkezd megindulni a vallásosság és a farizeusság útján. Ez az első ilyen nagy veszély. A másik az, amikor a földi életnek a gondjai és a földi élete való problémák annyira lekötik az embernek a mindennapjait, a szívét, a szellemét, a gondolkodásmódját, a mindennapi megélhetését való harc, hogy elkezdi kiszorítani belőle az igét, elkezdi kiszorítani belőle Istennek a beszédét, és az egyik ilyen legjobb példa a Bibliában, amiről Pál apostol is beszél, hogy Démasz. Ott volt Pál apostol, szolgatása volt, biztos, hogy nem egy kezdőhívő volt, hiszen Pál apostol mellett elég érett szolgálók voltak, és Pál mit mond Démászról? Elhagyott engem, mert a világot jobban szerette. Neki a világ szeretete többet ért, mint hogy az Isten királyságába kincseket és aranyat gyűjtsön. Aztán szintén a megrekedésnek az egyik jele az lehet az ima életnek a csökkenése, amikor már a Szentléleknek a vezetése az gyakorlatilag egy ilyen ismeretlen dologgá válik. A Szentlélek lesz az ismeretlen Isten az életünkben, illetve nem találjuk meg a karriernek, a munkának és a prioritásoknak a sorrendjét, hogy mi az, ami nagyon fontos az életben. És ahogy mondtam, az első században itt a közösségekben, gyülekezetekben egy nagyon dinamikusan, erőteljes, növekvő kereszténység volt, és láthatjuk az ő gyümölcseiket, és láthatjuk az ő munkájukat. Jó, tehát nagyon röviden ennyit a növekedésről, és most nézzük meg a csecsemőkort, de előtte meg kell értenünk egy dolgot a növekedésünkkel kapcsolatban, ez pedig az embernek a felépítése. A 1 Tesszalonika 5.23 szerint, amikor az ige arról beszél, hogy Isten meg akarja szentelni az egész valónkat, akkor az ige az embernek a trihotomitását, vagyis a hármas felosztását tanítja, arról beszél, hogy az ember szellem, lélek és test. Még pontosabban, ha bibliailag akarjuk megfogalmazni, akkor az ember egy szellemi lény, amelynek van lelke és testben él. A mai világ és a mai kultúra az testcentrikus, testközpontú. Nézzétek meg, minden erről szól. Sokan ugye a szellemnek a létezését is tagadják. Ugye a materialista körökben még a lélekkel is úgy, ahogy vívódnak és birkóznak. Alapvetően minden a testről szól. És az újszövetségi hívőknek is, ugye amikor majd lesznek ezek a friss megtérők, innen indulnak el testből. Ez lesz az első dolog, amikor a megtérés és az újjászületésük után ezt a sorrendet, amiből ők jönnek, ebből a testies életvitelből, ebből a testies gondolkodásmódból, ebből az óemberi természetből Isten meg akarja fordítani, hogy az ember szellemi módon kezdjen el gondolkodni, szellemi módon kezdjen el látni. És éppen ezért, talán majd ha az Úr megsegít, nem most, majd a közeljövőben szeretnék az ember szellemének az egyes alkotó részeiről külön-külön is beszélni, mert ahhoz, hogy szellemi emberek legyünk, és ne pszichikai keresztények, tehát lelki keresztények legyünk, akik értelem, érzelem és akarat centrikusak, hanem szellemi emberek legyenek, ahhoz fontos megértenünk, hogy hogyan is működik az újjászületett szellemünk, lényünknek a legbelsőbb része, amit Isten pontosan azért adott, hogy a vele való közösséget, a vele való kapcsolatot megéljük. Ezekre a dolgokra, amikről itt most egy picit fogok beszélni, majd az egyes állomásokon még fogok majd beszélni. De nézzük magát a szellemi részt. Az embernek ez a legbelsőbb része, ez az a szervünk, amely a bűneset során elbukott, és a halál állapotába került. Az újjászületésnél majd fogok beszélni a Mavetről, a halálnak a szelleméről hamarosan. Ezt jobban meg fogjuk majd érteni. És alapvetően a szellemünknek több része, illetve több funkciója is van. Valaki többet sorol fel, valaki kevesebbet, de alapvetően ezt a hármat látjuk az igében. Az egyik és talán a legfontosabb ez a lelkiismeret. Ez lesz majd tulajdonképpen a jelzőrendszer, ez lesz majd a radar a hívő emberben, hogy amikor ugye még valaki nem tér meg, a világban él, valamilyen szinten működik ez a fajta lelkiismeret, de ez úgy működik, hogy nem akartam nagyon belemenni, de a lényeg az, hogy a lelkiismeret az nem egy tanult dolog. A lelkiismeret az egy Istentől származó érzékszerv a szellemünkben, ami az Isten igazsága alapján ítél meg dolgokat. A Római Levél második része is erről beszél, hogy amikor a Isten a pogányoknak, mivel nem volt külső törvényük, a belsőre írt törvény alapján fogja őket megítélni, és ezt jelzi számukra a lelkiismeret. Tehát például nagyon sok ilyen barbár törzset megnéztek, vagy valamit, ott is azért például a házasságtörésnek, vagy a lopásnak, vagy a gyilkosságnak a tilalma ugyanúgy megvan, mint a zsidóknál, vagy a keresztényeknél a 10 parancsolat által. Mert ez bele van írva az embernek a szellemébe, és ezek alapján lesznek megítélve, és nyilván ugye itt még Jézus evangéliuma is szóban van. A lelkiismeretről, ahogy mondtam, később egy picit többet fogok beszélni, de ez tulajdonképpen, amikor megtérünk és újjászületünk, a lelkiismeretünk azonnal életre kell, és nagyon világosan és nagyon hamar elkezdi közölni a friss hívővel, amikor valamit tenni akar megszokásba, mert ugye élt valamilyen életet addig, hogy ho-ho, ez nem jó. Nem feltétlenül tudja még, hogy miért nem jó, mert nem ismeri annyira az igét, de a lelkiismerete jelzi, hogy ho-ho, ez nem szabad. Lehet, hogy még nem tudja pontosan megfogalmazni, de érzékeli a szellemében, mivel újjászületett és életre kelt ez a halotti része az életének, hogy a lelkiismerete jelezni fogja neki, hogy itt bizony probléma van, ezt el kell kerülni. A következő a kommunió vagy a közösség. Ez az a része a szellemnek, amely az Istennel való közösséget éljük meg. Jézus azt mondja, akik az atyát imádják, hogyan imádják? Szellemben és igazságban imádják. Na, ez a kommunió, ez a közösség, amikor az imádságaidat az Úrhoz viszed, szellemben imádkozol, amikor imádod az Urat, és ez nem lélekből, tehát nem az értelmed, érzelmed, akaratból, hanem ez a szellemeden keresztül történik, és ezért van az, hogy amikor az emberi szellem halott, mert nincsen megtérve, akkor ez a kommunió nem tud működni és nem tud üzemelni. Erről beszél Pál apostol a római levélben, hogy nincs, aki keresse Istent, nincsen csak egy sem. Miért? Mert a szervünk nem működik. Ezért van az, hogy amikor valaki megtérhet és újjászülethet, az csak és kizárólag Istennek a kegyelme. Mert Isten keresi az elveszett embert, ő megy az elveszett bárány után, ő keresi meg az elveszett drakmát, meg várja a tékozló fiút, mert magától az ember erre képtelen, mert szellemileg halott. És ennek a kommuniónak vagy közösségnek rendkívül nagy szerepe lesz majd a hívő életnek a egyes növekedési szakaszaiban, mert ez fogja majd igazából meghatározni, hogy mennyire igényed az Úrral való közösséget és együtt töltött időt. Akár az imádságnak az idejét letudod a reggeli 5 perccel, vagy élvezed, hogy fél óráig Isten jelenlétében lehetsz. És hogy növekedsz a hívő életben, lehet, hogy egy másfél, két órát is, főleg, hogyha még egy ajándékod is lesz, el tudsz tölteni az Úrral. És még ugye ehhez kapcsolódnak majd esetleg a különböző karizmák is, amikor például nyelveken szólás által ezt a kommuniót még határozottabban, még erőteljesebben meg tudod élni, és tudod építeni a szellemedet, tudod építeni a belső emberedet, és ennek is, ahogy mondtam, majd szépen növekedni kell majd felfele. És a harmadik pedig az intuíció, ez is egy szintén nagyon fontos rész, ez tulajdonképpen a belátásnak a képesség, az érzékelés, a hallás, vizionálás, bölcsesség, értelem, tehát mindazok a dolgok, amikről természetes úton nem szerezhetsz információt. Jelenleg a korlátozott képességeinkkel, ami a lelki részünkben van, az értelmünk, érzelmünk és az akaratunk, jelenleg csak ennek a földi világnak a szintjén tudunk megismerni, elérni dolgokat. De még Isten itt is hagyja magát kijelenteni, emlékeztetek el szintén a római levél, hogy a világ milyen vizsgálata? Értelmes vizsgálata révén el lehet jutni arra, hogy van egy teremtő. Nincs közösség Istennel, a lelkiismeret úgy, hogy működik, nem tud a szellemi dolgokkal kapcsolatba kerülni, mert az intuitív képessége halott, de az értelmével fel tudja fogni, hogy van egy teremtő. Van valaki, aki a teremtettség fölött és mögött van, idáig el tud jutni az emberi lélek, de az intuitív képesség, ami a megtéréskor és az újjászületéskor életre kell, ezzel lesz majd az, amikor elkezded megérteni Istennek a dolgait. Azokat a dolgokat, amelyről Pál apostol a Korintus levélben úgy beszél, hogy érzéki ember, testi ember fel sem foghatja az Isten dolgait, mert neki ez bolondság, ez őrültség. És amikor megtérés és az újjászületés van, akkor elkezdenek majd ezek a szellemi érzékszervek működni, a látásnak, a szaglásnak, a különböző vízióknak, a megértéseknek a szervei, és itt is Péter apostol mit mond a friss keresztényeknek? Mit csináltatok? Ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ez is egy szellemi érzéke is volt, egy intuitív képesség volt, az emberek megérezték, hogy mennyire jó az Isten. De ezt nem a lelkében érzi meg, mert ez csak egy vallásos érzület, hanem a szellemében érzi meg, hogy jó az Isten. Óriási a különbség. Jó, ezekről, ahogy mondtam, majd picikét fogok majd részletesebben is beszélni, és ugye a harmadik területünk a lélek, ez az értelem, érzelem és az akarat, ami, ahogy mondtam, szintén fontos. Döntéseink jó része ugye itt születik, ezen a földön élünk, itt kell döntéseket hoznunk, itt kell gondolkodnunk, itt élünk meg örömöt, szomorúságot, bánatot, jó időszakot, rossz időszakot, de fontos, hogy az ember a lelki részeit is a szellem uralma alá helyezze. Mert ha nem helyezi a szellem uralma alá, akkor meg fog rekedni a növekedésben, és lelkileg tudja, hogy kiskorú marad. Mert a szellemi érzékszervei nem fognak működni, nem lesznek élesre állítva, és él egy pszichikai, él egy vallásos hívő életet, látszólag tényleg meg van térve, újjá van születve, de megelégszik azzal, hogy valamennyit megért a prédikációból, ha éppen jól érzi magát, meg kellemes volt a zene vagy a szolgálat, akkor éppen fel van dobva, ha nem, akkor meg teljesen a padlón van, és a döntései sokszor ilyen ad hoc hozza meg, olyan akarati döntéseket hoz meg, amik nem biztos, hogy teljesen kompatibilisek az Istennek az akaratával. És a testünk ugye az, ami a tagjaink, erre a római levél 6. része beszél, hogy ezek a bűnnek a tagjai, ezeket miután megtértünk és újjászülettünk, át kell majd adni az igazság szolgálatára, el kell változni az értelmünknek is, a lelki részén ezt elfelejtettem mondani, az értelmünknek a megújítását végre kell hajtania a Szent Szellemnek. Ez pontosan úgy fogja végrehajtani, hogy a szellemi részből kapott intuíciók, illetve kijelentések alapján, amihez, és hogy mondtam, erről majd később fogok beszélni, a karizmák egy nagy részének a működése is majd ezen az intuitív, illetve ezen a kommunió területén fog majd működni. De fontos, hogy erről egy szellemi megértésünk legyen, és egy belátásunk, hogy nem az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunk fogja meghatározni a hívő életünket, hanem hogy a szellemi életünk mennyire stabil, mennyire van felépítve, mennyire vagyunk felnövekedve a Krisztusban. Jó, nézzük akkor a első korszakot. Ahogy mondtam, a növekedés szakaszaiban ötöt fogunk majd végignézni. Mai alkalommal nézünk egyet, és a következő alkalommal kettőt, ha sikerül, hanem akkor egy picikét megtoljuk a dolgot. Ma ugye a csecsemő és újszülött korszakról szeretnék beszélni. Ez a megalapozódásnak az időszak, ami a lelki kiskorúságig tart. Ez követi egy megerősödésnek az időszaka, ami a hitben az ifjúkor állapotába fog elvezetni. Vagy a nagykorúság állapota, az érettség, amiről tulajdonképpen beszéltem, ez a lelki nagykorúság állapota, és végül pedig majd lesz az atyaságnak az állapota, ez a fajta úgymond letisztulása a hívő életnek, amikor már valaki fizikailag is ugye megidősödve, de elsősorban szellemben megérve majd eléri ezt a fajta atyai állapotot. És hogy mondtam, most a csecsemő korral fogunk beszélni. Ahogy mondtam, a emberi felépítésnél a szellem által kell, hogy vezetettek legyünk. Ezt úgy is fogalmazza meg Pál, hogy akik az Isten fia, azokat kivezérel, a Szent Szellem vezérel, a szellemünk által fog majd vezérelni. És azt lehet látni a Szentírásból, hogy erre a földre a bűneset óta minden egyes ember bűnösen születik. És a Szentírás az első lapjaitól kezdve lefekteti azt az alapelvet, hogy az ember a bűneset miatt teljesen elszakadt az Istentől, megszakadt az Istennel való kapcsolata és közössége, és ha megnézitek a ószövetségi történeteket, Ábrahámtól elkezdve, akár vagy Ábeltől elkezdve Ábrahám, Mózes, ott mindig Isten keresi meg az embert, és egy szövetségi viszonyt hoz létre, hogy valamilyen szinten Isten kijelentse magát, megismertesse az akaratát egy adott személlyel, vagy egy adott néppel, és ebben a szövetségi rendszerben és kereten belül valamilyen olyan életet tudjanak élni, amelynek a végső célja, hogy az ember üdvösségre jusson. Viszont az Ószövetségben nem volt meg az a lehetőség, ami az Új Szövetségnek a legnagyobb kiváltsága, hogy az Isten az embert újjászüli Jézus Krisztusnak a halála és a feltámadása által, a Szent Szellemnek a bűnös emberbe történő beköltözése által, és az egész Ószövetség erről szólt, és ha a proféta írásokat megnézitek, vagy a zsoltárokat megnézitek, különösen Dávidnak, a felkent királynak a zsoltárait, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb profétának is az volt a szíve vágya, az volt a kívánsága, az volt a legfontosabb cél, hogy valamilyen módon ebben a bűnös testben, ebben az elbukott életben hogyan tudja megragadni Istent, hogyan tud közeledni Istenhez, hogyan tudja megtapasztalni a kézzel nem foghatót, hogyan tudja megérinteni az örök kivalóságot, hogyan tud az ember Istennel közösségbe és kapcsolatba kerülni, és ezekről a proféták, ugye Péter is írja, kijelentést tettek, és erre mondja Péter apostol, de ugye látjuk a János 3-ban is, hogy Istennek a megoldása az volt, hogy az embereknek a szívébe írja az ő törvényét, az ő szívébe írja az ő beszédeit, és ezt nevezzük tulajdonképpen újjászületésnek. Azért a három kifejezés van az újjászületéssel kapcsolatban, ezzel most nem foglak benneteket terhelni, nem akarok most görög nyelvtanórát tartani, de mindegyik arra vonatkozik, hogy újraszületés, újonnan születés, vagy szó szerint felülről való születés. És egy olyan dolog történik az embernek a elbukott lényében, a szellemében, ami korábban soha nem történt, meg egy teljesen új dolog jön létre, és emlékeztek rá, a múltkor mondtam, hogy a görög két szót is használ az újjal kapcsolatban. Az egyik, ami egy megújított dolog, a másik pedig egy olyan új, ami korábban soha nem létezett. És az újonnan születés pontosan erről szól, hogy Isten egy olyan dolgot hozott létre, ami korábban soha nem létezett. Tehát az újjászületés nem a régi bűnös emberi természetnek a renoválása és a kivakolása, meg valamilyen módon kompatibilissé tételi, hogy esetleg valami keresztény kinézetű életet érjen, mert ez egy külső beavatkozás lenne, tartós és maradandó eredmény nélkül. Hanem Isten egy teljesen újat hoz létre, és az embert, ahogy János írja az evangéliumában, és Jézus mondja, víztől, vagyis az ige által és a Szentlélek által újjászüli. Azért van szükség az embernek az újjászületésre, mert ahogy mondtam, a bűneset által az embernek ez a szellemi része, ami a lehető legaktívabb volt a teremtés után, és evett a tiltott fának a gyümölcséből, akkor azt olvashatjuk, és Isten is megígért, hogy amíg napon eszel arról abból a fáról, mi fog történni? Meghalsz. Tudjuk, hogy Ádám még egy jó pár évszázadig él utána, ebből is tudjuk, hogy itt nem a fizikális halálról beszélt Isten, az majd csak a következménye lett, hanem a szellemi halálról. És a szellemi halálnak a legsúlyosabb következménye az lett, hogy amiről korábban beszéltem, az embernek a szellemi része, a lelkiismerete, az Istennel való közösség és az intuíció, ez Isten számára halottá vált, mégpedig úgy, hogy a bűneset következtében az embernek a szellemébe beköltözött a halálnak a szelleme. Tehát minden egyes ember, amikor a földre megszületik, az a tulajdonképpen elkezd haldokolni. Miért? Mert a halálnak a szelleme születéstől fogva az embernek benne van a szellemében, és később ez fogja majd oda vinni az embernek a fizikális testét is, hogy majd előbb-utóbb az enyészeté lesz, vagy reménységünk szerint, ha az Úr akarja és éltet bennünket, akkor az elragadtatáskor fogja átváltoztatni. És éppen ezért, amikor egy bűnös ember hallja az evangéliumot, a Péter apostol az első levelének, az első részének a végén beszél arról, hogy az ember egy romlandó magból születik újjá, Istennek az igéje, Istennek a beszéde által, ami behullik az ő szívébe, behullik az ő szellemébe, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy létrehozza az emberben a hitet. Az ember elhiszi a hittel prédikált ige alapján, hogy amit az a evangélista mond Jézus Krisztusról, a bűneimről, az elveszett állapotomról, az igaz. És amikor ez a fajta hit létrejön az emberbe, és szájjal megvallja, az ember újjászületett. És az első és legfontosabb dolog Isten munkájának a nyomán, amikor az újjászületés megszületik és megtörténik, a lehető legfontosabb dolog, hogy az embernek a szelleméből Isten kiveszi a halálnak a szellemét. Na, ezt kell megértenünk. Ez a hívő életnek az egyik legnagyobb kulcsa, hogy Isten a hívő embernek a szelleméből, a szívéből a halál szellemét eltávolítja. Nézzétek meg a zsidókhoz írt levelet, amikor valószínűleg Pál apostol, azt mondja Jézusnak az egyik munkájával kapcsolatban, megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak, fogságban voltak. Halál szelleme egy fogságot hoz létre az emberbe. Nézzétek meg, amikor, és egy munkópont erről is szó volt a pásztorunk szolgáltam, amikor a halál szelleme ott van valakinek az életében, és nem Krisztusé, és úgy kell neki elköltözni erről a földről, hogy nincs rendezve a kapcsolata Istennel, szó szerint pokoli halálfélelmet él át. Mert a halál szelleme aktivizálódik benne, mert közel van az elmúlásnak az ideje. Viszont amikor valaki Krisztusban hal meg, arról azt mondja János az evangéliumában, hogy maga Jézus mondja, hogy aki hisz én bennem, az nem lát halált soha. Miért? Mert a hívő ember, amikor elköltözik, és az Úrhoz megy, az Úr angyalai jönnek érte, és nem a halálnak a szelleme. És ha megnézitek a Római Levél 8. részét, akkor azt olvashatjuk, hogy az élet szellemének a törvénye, amikor megtérek és újjászületek, az élet szelleme bejön az életembe, a szellemembe, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ez a legfontosabb munkája Istennek, hogy felszabadít bennünket, felszabadítja a szellemünket a halálnak az uralma és a befolyása alól. És ezt megértjük, akkor lehet látni azt, hogy sok kereszténynek, ha ezt a igazságot elfogadná, sok keresztény azonnal megszabadulna a depressziótól. Ami legtöbb esetben a halál szellemével köti össze az embert. Az a halál szellemének az egyik munkája. Csak elhisz a sátán hazugságát, hogy te ilyen vagy, te úgyse fogsz tudni megváltozni. Jézus igaz, hogy megváltod, de ezen úgyse fog tudni segíteni. Ez hazugság. A halál szellemének és az összes csatlósát az élet szelleme kiűzi. Nem kompatibilis vele. Nem tud meglenni. János apostol ezt úgy fogalmazza meg a levelében, hogy aki aki Krisztusban van, tehát az a gondolatnak a lényege, hogy a gonosz meg sem érinti őt. Itt a szellemi részéről beszél az embernek, hogy amikor az élet szelleme bejön az embernek a szellemébe, és újraéleszti ezeket a halott dolgokat, amiről beszéltem, akkor teljes mértékben megszakítja a sötétséggel való kapcsolatot. És ezért lehet radikálisan szabadulni a megtéréskor. Ha okkultizmusban voltál, ha esetleg különböző megkötözöttségeid voltak, bármilyen démon erőség volt az életedben, a halál szellemével együtt Krisztus kiűz az életedből. Ez a szabadulás. De ha nem hiszük el, hogy a Krisztusnak ez az első és legfontosabb munkája, hogy elválasszon és elszakítson bennünket a halál szellemétől, ekkor sír fel a csecsemő. Ekkor születik újonnan, és elkezdődik egy új élet. Kijött a sötétségből, Kolossi levél arról beszél, hogy átvitt minket az ő szerelmes fiának a királyságába, a sötétség birodalmából. Teljes, radikális, szellemi változás jön be. És ekkor élik át nagyon sokszor a friss hívők ezt a felszabadultságot, az örömöt, a békességet, a bűnbocsánatot. Nagyon-nagyon sok dolgot átélnek, attól függ, hogy ki éppen, miből, hogyan tér meg, mert megszabadulnak a halál szellemétől. És amikor esetleg arra kerül sor, rengeteg ilyen mártír történetet olvastam, és ez hihetetlen milyen bizonyság volt a római birodalomban is, hogy nem értették, hogy a mártírok miért nem félnek. Honnan van bennük ez az erő? Hát nem csak azért volt bennük erőm, a Szentlélek volt bennük, hanem nem volt bennük a halál szelleme, nem volt halálfélelmük. Mert az élet szellemének a törvénye megszabadította őket ettől. Csak ha ezzel egy friss hívő nincs tisztába, nincs tanítva erről, akkor még mindig el fogja hinni, hogy ezek a mechanizmusok elkezdenek működni az életében. És úgy fog gondolkozni, úgy fog beszélni, úgy fog érezni, mert a szellemi részével nem foglalkozik, a lelki részével persze az érzelmébe érzi, hogy szomorú vagyok, levert vagyok, depis vagyok, mert szelleme nem szabad, mert elhit egy hazugságot. De az újjászületéskor teljesen megszabadultunk ettől a dologtól. És ezek a lelki csecsemők, amikor tehát megtérnek, újjászületnek, akkor egy radikális fordulat áll be az életükbe, független attól, hogy ahogy mondtam, hívő családból jönnek, független attól, hogy esetleg zűrösebb háttérből jönnek, az élet szelleme elkezd bennük dolgozni, elkezd bennük munkálkodni. És szépen lassan elkezdődik bennük egyfajta növekvő élet, örömet találnak a bibliaolvasásban, örömet találnak a különböző szellemi dolgokban és tevékenységben, és sokszor elkápráztatja őket, hogy mennyire jó a gyülekezet, mennyire szeretnek engem, mennyire körül vagyok rajongva. Aztán utána jön egy kicsit az arcraborulás, mert nem mindig úgy fognak történni a dolgok, de ez egy nagyon-nagyon jó időszak, ez egy áldott időszak. Én is sok mindenre emlékszek ebből az újjászületés kori állapotomról. Hatalmas dolgokat éltem át az úton, egy nagyon kedves időszak ez. Lelkileg kiskorú keresztények szoktak úgy gondolkozni erről, hogy fénykoromban, nekik ez volt a fénykoruk, amikor ez a fajta ilyen friss megtérés volt. És ezek a újjászületett csecsemők tényleg cukik, aranyosak, meg minden, csak törődni kell velük. És nagyon jó, hogy vannak a gyülekezetben, minél több ilyen van, annál jobb. Nézzünk néhány dolgot ezzel a lelki csecsemőkorral kapcsolatban. Az egyik a függőség. Ugye a csecsemők nem olyan erősek, mint egy felnőtt, nem tudnak magukon segíteni, és bizony függnek idősebb, érettebb testvérektől, hogy segítsék őket, navigálják őket. Ilyenkor szokott esetleg az lenni, hogy van idézőjelben egy ilyen lelki atyuk vagy apjuk, akik a kis kezdeti bukdácsolás időszakában segítik őket, és a hitnek a kis alapvető dolgait úgy elkezdenek csetteni, botlani benne. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de tisztában kell lenni vele, hogy ők bizony még bizonyos mértékig függők, és hogy mondtam, az érettségnek az időszakában fontos lesz majd, hogy ezekről a személyekről bizonyos értelemben leváljanak, természetesen úgy, hogy megszakítva a kapcsolatot, meg nem foglalkozni velük, hanem ez a fajta kötődés és kapcsolat, ez fellazul, és majd ez majd át fog alakulni az Istentől való függőségnek az irányába, amikor valaki Isten által vezetett lesz majd, ez majd főleg a fiúság állapota lesz. A következő a tudatlanságnak az időszaka, szintén olvashatunk erről az igéből. Sokszor a friss hívők azt hiszik, hogy megtértek, újjászülettek, és mindent megehetnek, mindent befalhatnak, és ilyenkor előszokott fordulni, hogy olyan dolgokat is olvasnak, néznek, hallgatnak, ami nem teljesen építő. Hát ez még annak köszönhető, hogy még viszonylag tudatlanok, éretlenek ebben a dologban. Nyilván felelősség a gyülekezetnek, illetve a hozzá közel álló személynek, hogy figyeljen azért arra, hogy a kis csecsemő mit eszik, vagy mit iszik. Aztán az ártatlanság időszaka is ez, amikor még úgymond ilyen vallásos szokások és hagyományok, vagy ilyen hív életnek a múltja nem terheli az életét, ami később ugye még visszaüthet. De alapvetően ez az ártatlanságnak a korszaka, ahogy mondtam, mindent elhisznek, mindent remélnek, mindent szeretnek, teljesen minden nagyon-nagyon jó. Ez az az időszak, hogy értem is, ez az első szeretetnek az időszaka. Ez az az időszak, amit úgy mindig vágyunk és szeretünk. Én is, ahogy mondtam, nagyon jó szívvel gondolok vissza erre az időszakra, amikor lelkileg újjászülettem, és Isten gyermeke lettem, és ugye akkor ott van még ugye a sebezhetőség, egy kisgyermek ugye nagyon védtelen, nagyon ki van szolgáltatva sok mindennek, és éppen ezért vigyázni kell rájuk, mert még az ártatlanság mellé azért egy jó adag bölcsességre is szükség van, és azért nagyszerű dolog a közösség, és azért nagyszerű dolog a gyülekezet, mert ha van nálunk például akárcsak egy érdeklődő, akárcsak az, aki már döntött az Úr mellett, és azt mondja, hogy én szeretném követni Krisztust, akkor van a barátkozók órája, a felfedezők csoportja, amelyben ezeket a kis tejbepapikat, ezeket a kis nagyon finom, változatos, tejalapú turmixokat hétről hétre lehet eszegetni, táplálkozni, és ha a bemerítő medencéhez ér valaki, addigra már elhagyja ezt a kis lelki csecsemőkort, átlép a kiskorúság állapotába, tud már önállóan imádkozni, tud már önállóan Bibliát olvasni, tud már esetleg Biblia tanulmányozáshoz is hozzáfogni, már elkezdi nézegetni a szolgálatokat, tehát szép lassan ez alatt a fél egy év alatt ebből a kis csecsemő korból nagyon hamar, akár hetek, hónapok alatt is szépen át lehet lépni a kiskorúság állapotába, ami szintén nagyon jó, és nem baj, ha valaki kétszer járja végig, vagy háromszor járja végig. A tudás az sose baj. Mondtam, nem egyenlő az érettséggel, de az, hogyha valaki egy kicsikét jobban és mélyebben megismeri a dolgokat, ez nem probléma. Arra viszont figyelni kell ezeknél a kis újszülötteknél, hogy nehogy elkényeztessük őket. Mert abból később nagyon-nagyon nagy baj lesz, mert ha hozzászoknak a jó dolgokhoz, akkor később is el fogják várni. Segíteni kell őket abban, ahogy mondtam, hogy a kis önállóságukat, meg az Úrra való függőségüket ki tudják majd alakítani, és látni fogjuk, hogy amikor ez a fajta elkényeztetett állapot esetleg több személyben is megjelenik egy gyülekezetben, akkor fellép majd a korintusi szindróma, amiről a korintusi levél harmadik része beszél, hogy én Pálé vagyok, Bibi, én meg Apollósé vagyok, Bebe, na én meg Jézustól hallottam a hegyi beszédet, és akkor ugye elkezdenek pártoskodni, meg veszekedni, mert hozzá vannak szokva esetleg Apollósnak a velős tanításához, és nekik ugye azt tetszik, valaki a Pál apostol féle rabbinikus tanítást szerette, valaki a Péter féle jó kis galileai tájszólású prédikációkat, tehát ki mihez szokik hozzá, és ez van, hogy el vannak kényeztetve a hívők, az nem egy rossz dolog önmagában, de veszélyessé válhat. Tehát nem probléma az, hogyha esetleg vannak kedvenc ige hirdetőik, vannak kedvenc szolgálóik, de helyesen kell értékelni a hozzájuk való kötődésünket és kapcsolatunkat. És ugye a csecsemőnek az egyik legfontosabb tápláléka ugye a tej. Erről olvashattunk itt Péter apostolnak az írásában. Ez a tejnek az itala, ez Istennek az igéje, Istennek a beszéde, és rendkívül fontos, hogy egy gyülekezetben, illetve akár a tanítványozás során, vagy a felfedező csoportban is csak a tiszta és hamisítatlan tejet hirdessük és képviseljük. Ez nem jelenti azt, hogy mindig úgy sikerül. Én sem mondom azt, hogy minden szolgálatom 100%-osan perfekt és tiszta, mert biztos, hogy nem így van. De amennyire rajta már, rajtunk áll, ahogy Pál is írta, igyekszünk azért, hogy minden embert azért úgy éretten állítsunk a Krisztus elé, és a tejjel való táplálkozás, ez nagyon látványos a friss keresztényeknél, a friss újonnan született csecsemőknél, mert ahogy mondtam, a szellemi részük, mivel újjászületett, táplálékra vágyik. És a újszülött hívőnek, a szellemileg újjászületett kereszténynek a legfontosabb tápláléka az, Istennek az igéje, Istennek a beszéde. Ez a tejnek az itala, és normális esetben egy gyülekezetben nem tápszert kap a gyerek, nem felvízezett tejet kap, hanem tényleg a tejnek az italát kapja, és ahogy mondtam, a újonnan született friss hívőknél az egyik leglátványosabb dolog, hogy élvezik és fallják a Bibliát. Vannak itt, akik most ezek egy-két éve megtértek, úgy kicsit jobban emlékeznek erre, hogy így van? Erősítsétek meg, hogy így van. Hogy úgy olvassák a Bibliát. Emlékszem, mikor én megtértem? Fú, hát ez szenzációs volt. Előtte is olvasgattam jó pár dolgot, de mikor megtértem és elkezdtem olvasni a Bibliát, ami szenzációs új világ tárult elém. Csak faltam az igét, olvastam, faltam, és hihetetlen volt, hogy elkezdtem megérteni dolgokat, volt mondom, egy mezei szakmunkás voltam, egy olyan papírom volt, hogy a mélés mozog, szét tudom szedni. Tehát ilyen, az IQ szint valahol ilyen 70-80, vagy nem is tudom, és akkor Isten egy teljesen új dimenziót nyitott meg, és aztán elkezdtem még ugye a Szentírás mellé olvasgatni, amiket ajánlottak, úgymond egyszerűbb hívőkönyveket, amik nagyon nagy áldásomú voltak. Ilyen volt például Spurgeonnek a kis ígéreteinek a tárháza. Na, az tényleg tejbe papi. Az nagyon-nagyon jó. Nagyon egyszerű, kis rövid, nem bonyolult, és nagyon sok hasznos gyakorlati dolgot tartalmaz, és azt a Biblia mellett, a kis cumis üveg mellé még oda lehet tenni esetleg egy ilyen kis ennivalót is, és aztán majd a lelki érettségnél látni fogjuk, hogy amikor már valaki nem csak tejjel, hanem a jó kis velős zsíros sztékekkel is fog majd táplálkozni, akkor már jöhet a teológia, jöhet az egyház történelem, jöhet a héber ógörög, nyilván a fanatikusabb még tovább is mehetnek, de megvan ennek is a szintje, de fontos, hogy most, ebben az időszakban csak az igére vágyakozzatok. Isten igéjére, Isten beszédére. És higgyétek el, ha nincs bennetek Isten igéje, nincs bennetek Istennek a beszéde, kizár dolog, hogy növekedni tudjatok. Elképzelhetetlen. Ha nincs szellemi táplálék, nincs megerősítve a szellemed, nem fogsz tudni növekedni. Nézzétek meg, majd a kiskorúságnál fogok róla beszélni, az Efézusi levél pont ezt tanítja, hogy azért kell felnőni a kiskorúságban, nehogy a különböző tévtanítások szele ide-oda górálja a hívőket. Miért? Mert nincs meg bennük Istennek az igéje. És mert az érett, vagy illetve az ifjúkornak az egyik kulcs eleme az lesz, hogy legyőzik a gonoszt, és Isten igéje van bennük. De az itt kezdődik, hogy elkezdem olvasni naponta az igét, és hogy a kis csecsemő elkezd nőni, akkor igaz, hogy, és ne ijedjetek meg, ha olvassátok az igét, hogy nem értetek valamit. Én is sok mindent nem értek, nem probléma. Hanem olvassátok, és amit megértettek, ami szól hozzátok, azt éljétek meg. Ez nagyon fontos dolog. Hogy megértettem egy bibliai igazságot, ne hazudj, rendben van. Akkor igyekszem úgy igazítani a beszédemet. Vagy olvasok egy másik dolgot, akkor elkezdem hozzáigazítani a beszédemet. Aztán majd később jöhet a keményebb eledel, de az első időszakban rendkívül fontos, hogy csak a tiszta tejet. És attól függően, hogy ki milyen habitus van, én mindig szoktam javasolni friss hívőknek, hogy például a példabeszédek könyve. 31 fejezet, gyakorlatilag minden napra jut egy fejezet, rengeteg gyakorlati tanácsot ad. Nem annyira bonyolult, teljesen hétköznapi, hogyha tudjatok egy kicsikét navigálni a mindennapi életben. Hogyha meg akarsz tanulni imádkozni, szeretnél növekedni az imádkozásban is, nem csak a tejfogyasztásban, akkor kezd el olvasni a zsoltárokat. Hogyan imádkoztak Istennek az emberei? És nézd meg azokat a zsoltárokat, hogy milyen helyzetekben imádkoztak, miért imádkoztak, hogyan imádkoztak. Kezdj el megtanulni zsoltárokat. Kezd el memorizálni Istennek az igéjét, Istennek a beszédét. És fontos, hogy ebben az időszakban legyél jól megalapozva, hogy mondtam, ez a megalapozás időszaka a hívő életben, hogy legyél megalapozva Isten beszédével, Istennek az igéjével, mert különben, ha jönnek a hamis tanítások és a tévelgések, ma nagyon sok minisztri van Nyugat-Európában, ami hamis tanításokra, hamis evangéliumokra épül, és a hallgatóság tömbben van megtéretlen emberekkel, és lelkileg kiskorúakkal, vagy frissen újonnan született keresztényekkel, akit kiragadtak a nyájból. Mert nem vigyáztak rájuk, ők sem vigyáztak magukra. Rengeteg ilyen kókler van. Hát nagyon fontos Isten igéje és az Isten beszéde, és utána majd látni fogjátok, hogy a Szentlélek elkezdi kibontani a Szentírásnak a beszédeit és az igazságait, elkezditek majd megérteni, ha még jön hozzá majd később kijelentés ajándék, akkor még mélyebben bele fogtok látni, de fontos, hogy legyen ez rendszeres az életetekbe, hogy a tejnek italával táplálkozzatok. És akkor végül nézzük meg, hogy mi a cél ebben a csecsemőkorban. Az első az alapoknak a lerakása, a zsidókhoz írt levél 5. részének a vége, a 6. részének az eleje beszél erről, hogy már ott egy jó pár embernek éretnek kellett volna lenni, meg tanítónak is, de megint el kellett kezdeni újból az alapoknak a lerakását. Itt a Biblia beszél a 6 alaptanításról, a zsidókhoz írt levél 6:1-2:3-ban olvashattok majd erről, a megtérésről, a hitről, a bemerítkezésről, az utolsó ítéletről, stb. Ezeket kell lerakni egy friss hívőnek az életében, és úgy mondtam, a felfedező csoport, a barátkozókon is gyakorlatilag ezek szinte mindegyike szerepel is ezekben a tanításokban, és fontos még Jézusnak a tanítása, amikor a hűségről beszél Jézus, a szeretetről beszél Jézus, a kereszt felvételéről beszél, az oraszánásról beszél, ezeket fontos, hogy már a hívő élet kezdetén elkezdjük beépíteni a hívő embereknek az életébe, mert így lesz stabil, teherhordó és növekvő keresztény. De ezeket megspórolod, ezeket kihagyod, mert te mondjuk egy ilyen fékezett habzású keresztény vagy, akkor mindenféle ilyen alapelemeket kihagysz a étrendedből, akkor nem fog stabilan tudni építkezni, mert valami miatt mindig vissza fog dőlni az épület. Valamiért mindig szénát, szalmát és pozdóriát fogsz építeni, nem aranyat, ezüstöt és drága követ, és mindig csak problémáid fognak majd lenni. Aztán fontos a lelki fegyelem kialakítása az evangélium szerint. Ahogy mondtam, sokszor a frissen megtért, újonnan született hívők életében egy nagyon radikális változás vegy még be, és sokszor ilyen nagy darabokba hullanak le a bűnök, elhagynak bűnös, káros szokásokat, egyik pillanatra a másikra le tudnak szokni a dohányzásról, a kábítószerről, egy csomó dologról, ez rendkívül fontos. Utána majd Isten elkezdi majd a finom munkát még a beszédben, a gondolkodásban, a helytelen gyakorlatokban, és fontos, hogy egy lelki fegyelem legyen kialakítva, hogy ahogy mondtam, legyen érzékeny a lelki ismeretre arra, hogy amikor Isten valamit bűnnek ítél, akkor fogadd el, és igazítsd hozzá az életedet. Engedd Istennek a feddő munkának, lehet, hogy valamelyik testvér fog oda menni hozzád, mert lát valami helytelen gyakorlatot, és akkor szeretettel megint téged, vagy szól neked, hogy figyelj csak, az igében ez van, és akkor ezt alázattal, szeretettel tudd elfogadni, ha tényleg úgy van, és nem csak azért, mert egy vallásos szokást akar ráderőltetni, hanem valóban az ige alapján akar egy lelki fegyelmet kialakítani nálad, és az a későbbiekben nagyon nagy hasznát fogod majd venni, amikor lelkileg érettebbé válsz, hogy sokkal érzékenyebb leszel majd ezekre a dolgokra, sokkal hamarabb tudsz reagálni az intésre, a feddésre, hamarabb tudsz szabadulni dolgoktól, meg kialakul benned ez a fajta lelki fegyelmezés. Aztán, hogy mondtam, az Istentől való függésre való átállás. Fontos az, hogy mondtam, legyenek mellettetek olyanok a lelkileg csecsemőknél, akik segítik őket, de nekik is az a legfontosabb céljuk, hogy megtanítsanak téged az Úrral való közösségre, az imádkozásra, segítsenek az igeolvasásban, az igetanulmányozásban, egy csomó dologban, hogy egyre inkább Istentől legyél függő, még hogyha külső segítséget fogsz is kapni, de egy idő után ki kell alakítanod magadba az Istentől való függőséget. Szintén fontos a szentírás olvasása és memorizálása, elmélkedése. Ezt is, ahogy mondtam, be kell építeni az életetekbe, és minden nap olvasni kell az igét. Amikor már egy kicsikét több ismeret van, akkor lehet esetleg tanulmányozgatni mondjuk Jézusnak az életét az evangéliumokból, az tényleg tejnek az itala, és fontos, hogy tanuljatok meg igeverseket. Rendkívül fontos, hogy ma sok keresztény analfabéta van, akik nem ismerik a szentírást, nem ismerik az igéket. Erre ugye gyülekezetben a gyerekeknek a vasárnapi iskola elég jó szokott lenni, mert azért viszonylag sok igeverset fel tudnak szedni, amíg esetleg később megtérnek. De fontos, hogy tanuljatok meg igeverseket, fontos, hogy legyenek ott az életetekben, mert majd később látni fogjátok, amikor az ifjúkorhoz értek, akkor a szellem kardját kell használni, Istennek a beszédét kell használni, hogy győztes hívők legyetek. Abban az időszakban Istennek az igéjét kell ismerni, és végül az imádság, ez is egy fontos cél, hogy megtanuljon a csecsemő önállóan majd imádkozni, és mindig jó azt hallani, én is szívesen hallgattam ilyen friss megtérő imáját. Sokszor még így csapvonganak, sokszor nem lehet érteni, hogy mit akarnak mondani, de annyira őszinték, annyira gyerekiek, annyira kis ártatlanok, és annyira szeretik az atyát. hogy ők mindenképpen el szeretnék mondani azt, ami velük történt, és akkor csicseregnek, csevegnek, hogy mondtam, ez a rózsaszín felhős időszak egy nagyon-nagyon áldott állapot. És a három kulcs dolog, amiről igazából beszéltem, hogy legyen meg az ismeret ebben az időszakban jól megalapozva, legyen elindulva a jellemnek a formálódása, a jellemnek az alakulása, és amint lehetőség van rá, illetve úgy van a gyülekezeti lehetőség, akkor el kell kezdeni a szolgálatot. Szolgálat is rendkívül fontos abban, hogy a növekedésben elérjük majd a hitben érettséget, és a hitben az atyaságot. Jó, és végezetül pedig egy igeverset szeretnék még felolvasni a Filippi levél első részéből. Ez egy nagyon jól ismert igevers, amikor azt olvashatjuk, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. A munkát Isten kezdte el bennetek és bennem. Őnek az a terve, hogy éretten, hitünk pályáját befutva megjelenjünk majd előtte. A hit verseny pályájára mindannyian meghívót kaptunk. Valakinek gátfutás lesz, valakinek maratoni, valakinek lehet, hogy csak egy 100-as sprint lesz. Nem tudjuk. De a lényeg az, hogy győztesen fussuk meg a hitnek a pályáját. Amen.